Ipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A világon egyre több klímamérnök és geomérnök igyekszik csökkenteni a globális felmelegedést, illetve annak káros következményeit. A szakemberek az idehaza is működő jégkár elhárító rendszertől a mesterséges esőkeltésen át egészen a némileg utopisztikusnak tűnő, a föld által visszavett napsugárzás mennyiségének növeléséig számtalan különböző eljárással és beavatkozással próbálkoznak. Ezek egy része azonban komoly veszélyeket is rejt a csapadékelosztás változásától a savas eső kialakulásáig. A szakemberek munkájáról és néhány módszerről a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét, Toldi Ottót hallják.
A definíció szerint a geo- vagy klímamérnökség olyan nagy léptékű, előre eltervezett hatásokat okozó beavatkozásokat jelent a Föld mint fizikai rendszer működésébe, amelyekkel lehetséges megváltoztatni a földre jutó napsugárzás mennyiségét például, ami azért nagyon lényeges, mert a katasztrofális hőség, hőhullámok megelőzhetők. Természetesen ez egy elvi lehetőség, ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy ilyen esetekben ez automatikusan bekövetkezik, hiszen ezek kísérleti fázisban lévő technológiák, és azért nem csak egyértelműen pozitív hatásúak ezek, de megvan az elvi lehetőség arra, hogy befolyásolni tudjuk a földre jutó napsugárzás mennyiségét, ezzel tulajdonképpen elkerülhetők a nagy hőhullámok, meg tudjuk változtatni a csapadék eloszlást is, amivel a nagyon súlyos aszálykárok ellen lehet védekezni. Ugyanez a módszer alkalmas arra is, hogy a jégkárokat és az elfogyást lehet mérsékelni. Ez már egy gyakrabban alkalmazott és elterjedtebb módja a geoengineeringnek. És hát ezek tulajdonképpen a tradicionális részei ennek az egésznek. Újabban természetesen a klímaváltozásnak a reflektorfénybe kerülésével és valós probléma felmerülésével a légköri széndioxid szintnek a megváltoztatása is bekerült a képbe. Ezt ugye két úton tudjuk elérni. Az egyik az, hogyha az erőművi vagy pontszennyezőknek a füstgázából kivonjuk a széndioxidot, erre vannak technológiák, jó működő technológiák, akkor ezt a leválasztott széndioxidot vagy kőzetek megfelelő geológiai formációkba tudjuk eltárolni, vagy pedig újra lehet hasznosítani, például hasznos anyagok gyártására, például metanol gyártására, ami ugye sok mindennek a alapanyaga tud lenni, sőt, dízelautókba akár környezetbarát üzemanyagként is tankolható. De ide tartozik, a légköri széndioxid kivonáshoz tartoznak tulajdonképpen ennek a természetes útja is, amikor erdősítéssel, az erdősítés fokozásával növeljük a széndioxid megkötő képességet, vagy pedig a tengeri biomassa növelésével, amikor olyan limitált tápanyagokat kapnak a nagy algamezők, hogy meg tud nőni az algabiomassa az óceánokban, és sokkal több széndioxidot tud fixálni.
Mennyire mondjuk így ez a jövő, mennyire utopisztikusak ezek az elképzelések, ezek a megoldások, mert hogy ugye ezek egy része jelentősen befolyásolja akár a levegő összetételét, akár a levegő bizonyos elemeit, részeit, de az is ismert, az is köztudott, hogy a pekingi olimpia idején a kínai szakemberek ezt tudatosan és előre eltervezetten használták ezt a módszert, mert hogy egyrészt tulajdonképpen kimosták Peking levegőjét azzal, hogy felhőket, esőt mondjuk így csináltak, másrészt pedig ugye leállították az ipari termelést, hogy kitisztuljon a levegő, de úgy tűnik, hogy ez sikerült is. Szóval mennyire a jövő, mennyire utópia, vagy mennyire a működő valóság?
Ezek fejlesztési szakaszban vannak ezek a technológiák, mindenhol vannak potenciális veszélyforrások. Ugye Kína nem arról híres, hogy túlságosan aggódna a környezetért, sajnos egyelőre úgy látjuk, látható, hogy milyen környezeti szennyezéssel folyik ez a hihetetlen méretű gazdasági növekedés, amit ők produkálnak, és hát itt sem túl gátlásosak, hogy finoman fogalmazzak. Ugye évente 840 harci repülő bevetés van azért, hogy ezüstjodidot a stratoszférába permetezve ugye esőt kreáljanak, ami tartós és lényeges csapadékeloszlás megváltozást tud elő idézni. Valami 110-valahány ezer rakétát lőnek föl ebből a célból az égbe és tüzérségi lövedékeket, hogy vagy ezüstjodidot, vagy folyékony nitrogént, vagy száraz éget jutassanak a levegőbe, és ez esőzéseket generál. Na most annyiból lehetünk megértők a kínaiakkal szemben, hogy belső Kínának az éghajlata rendkívül szélsőséges kontinentális klíma, és ugye 1 milliárd 300 millió ember élelmezéséről beszélünk. Ha aszálykárok lépnek föl, egy-egy ilyen területen nagyon súlyos és tömeges éhínség tör ki, aminek a mérséklése bizony egy ekkora országban nagyon-nagyon komoly probléma, humanitárius katasztrófa lehetne. Tehát ilyen szempontból tekinthetünk erre toleránsabban is, de az a extra csapadék, amit így előidéznek, az valahonnan hiányozni fog. Tehát ez is érzékelteti azt, hogy nem lehet csak úgy beavatkozni a természet rendjébe, hogy így mondjam, anélkül, hogy azért ennek ne lenne másik oldala. Ez a csapadék csinálás, vagy ez az esőtánc, ez az ipari esőtánc tulajdonképpen, ez a leggyakoribb módja, a leghétköznapibb módja a geoengineeringnek, valamint ugye az, hogy hasonló módszerekkel a jégkárokat is lehet csökkenteni, ezt egyébként Magyarországon is alkalmazzák már.
És van egy másik megoldás, nem tudom, hogy ez mennyire működőképes jelenleg, hogy bizonyos gázokkal, bizonyos megoldásokkal tulajdonképpen csökkentjük az üvegházhatást, pontosabban a föld felszínére érkező napsugárzás mennyiségét, ezáltal hűtjük az adott területet. Ez működik, ez létező dolog, vagy ez csak egy kitaláció, egy science fiction?
Ez egy elvi lehetőség, miután ugye itt arról van szó, hogy szófát aeroszolt juttatunk megint csak repülőgéppel a troposzférába, és ezt eloszlatva, ez azt okozza, hogy belső napsugárzás nagyobb része verődik vissza a légkörnek ebből a részéből, és így csökken a felmelegedés, felhőképződés is elindul, és a csapadék mennyiség is megnő. Tehát ez egy komplexebb dolog, csak hát ez a szulfát aeroszol gyakorlatilag kén-dioxidot jelent, és ugye hány évtizeden át harcoltunk azért, hogy elsősorban a szenes erőmű, a szén égetésből kikerülő kén-dioxid csökkenjen végre a légkörben. Ez gyakorlatilag nagyon jelentősen csökkent, főleg az Európai Unióban, hiszen ezek savas esőt is tudnak okozni. Ugye a kén-dioxid azért mégiscsak egy természetes vegyület, és a vulkánoknak a működésekor, erdőtüzekkor rettentő nagy mennyiség jut a levegőbe, és természetesen a foszilis tüzelőanyag égetésekor is, elsősorban a szenes erőművekből, de azért ez mégsem túl jó megoldás, hogy amiért küzdöttünk, ami ellen küzdöttünk, mindenáron próbáltuk csökkenteni a kibocsátást a savasesők miatt, azt permetezzük a légkörbe. Na most természetesen ez lehet más anyag is, itt az innovációnak itt van a lényege, hogy a kén-dioxid egy elég pusztító vegyület, ha a légkörbe kerül, de ugye a kísérletek azt is célozzák, hogy a szami veszélytelen anyaggal váltsák ki. Tehát az elvi lehetőség megvan mindezekre, jó lenne nem alkalmazni, nagyon őszintén szólva.
Nemzetközileg, illetve mondjuk így a nyugati világban megvan-e már az egyetértés, megvan-e már a konszenzus, hogy tulajdonképpen a klíma és geomérnökség mit jelent, hogy mi az, amit egy klíma, egy geomérnök megtehet, és egyáltalán mi az, ami ennek a tevékenységnek keretet és határt szab?
Igen, természetesen ennek a területnek megvannak a nagyon progresszív ágazatai is. Minden tudománynak vannak kétséges felfedezései, aminek a jövője kérdéses és nem meggyőző, viszont vannak olyanok, amik azok, már most is, és látjuk, hogy enélkül nem is tudunk tulajdonképpen majd boldogulni. Erre egy példát mondanék. Magyarországon ugye készülő félben van a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami 2050-ig tekint ki, és tulajdonképpen az úti terve a klímasemlegességünknek. Ebben a dokumentumban, hasonlóan a hasonló európai dokumentumokhoz, a geoengineering az nem kikerülhető. Tehát a klímasemlegesség megvalósításához szükséges feltétel a geoengineering fejlesztése. A geoengineeringnek az a része, ahol a széndioxidot képesek vagyunk kivonni a füstgázokból, és közvetlenül a légkörből is, erre is vannak ma már technológiák. Ugye Elon Musk és Bill Gates egymást fölülmúlva fektetnek be a Direct Air Capture, ez a DAC technológiákba, ahol a széndioxidot tulajdonképpen egy kémiai affinitás kromatográfia segítségével kivonják közvetlenül a levegőből, és aztán vagy kőzetképzésre használják, hogy tulajdonképpen szódavízként benyomják bazaltos alapkőzetbe, ahol 2-3 év alatt ilyen bazaltos kőzetté alakul a széndioxid, karbonátos kőzetté alakul a bazalt alapon, vagy pedig hasznos egyéb anyagoknak a szintézisére használják föl.
De mondjuk, ha már ezt a széndioxid kivonását említette a levegőből, a légkörből, ez iszonyatos mennyiségű energiát igényel, ami tulajdonképpen a másik oldalon azt eredményezi, vagy azt eredményezheti, szinte mindenképpen, ha csak nem nukleáris energiát használnak, hogy valami fajta kibocsátás, valami fajta globális felmelegedést okozó folyamatot kell generálni, létrehozni azért, hogy a széndioxidot ki tudjuk vonni, mert hogy nagyon nagy az energiaigénye.
Ez így van, nagyon nagy az energiaigénye, de nagyon reméljük, hogy 2050-ig azért lesz arra a mód, hogy ez teljesen megülő villamos energiatermelésen alapuljon ez a módszer, hiszen csak így van értelme. Egyébként az, hogy önmagában is persze van érték egy ilyen műszaki fejlesztésnek, hogy elvi lehetőség megvan rá, de gyakorlatilag alkalmazhatatlan lesz, hogyha nem megújuló energián alapszik, hiszen a klímasemlegesség elérése mindenkire vonatkozik.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották. A beszélgetést hamarosan folytatjuk.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Rövid szünet után folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. A műsor szakmai partnere a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
Geomérnökök a klímaváltozás hatásai ellen. A gazdagok kiváltsága lehet az elektromos autó. Az amerikai kormány mégsem vett ki szankciókat az Oroszországot Németországgal összekötő északi áramlat 2 gázvezeték miatt. Ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Tartsanak velem továbbra is.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Klímamérnökök és geomérnökök dolgoznak a globális felmelegedés ellen, illetve az ember számára negatív hatások csökkentése érdekében. Erről beszélt az elmúlt negyed órában a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője. Toldi Ottó most azzal folytatja, idehaza hány ilyen speciális tudással rendelkező szakemberre lehet szükség.
Magyarországon azt tudjuk, hogy a Magyar Bányászat és Földtani Szolgálatnál végeznek ilyen irányú fejlesztő munkát, illetve a műszaki egyetemeinken, a Miskolci Műszaki Egyetemen egészen biztosan van tiszta széntechnológiákkal foglalkozó tanszék vagy munkacsoport, ezt biztosan tudom. Tehát létezik ilyen fejlesztő munka kutatóintézeteinkben is, de például, ahogy már említettem, a gyakorlati geomérnökségre is van már példa, hogy létezik Magyarországon egy országos jégkármérséklő rendszer. 2018 májusától ez annyit jelent, hogy országszerte 986 darab, ezüstödi párologtatásra képes generátor telepítettek. Nyilván ez itt is dolgoznak szakemberek, de akár aki a szőlősébe füstöléssel vagy füstgyertyákkal próbálja a fagykárokat mérsékelni, tulajdonképpen ez is geoengineering. De mint mondtam, ugye a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia kikerülhetetlennek tartja a jövőben ezeket a technológiákat, és jelenleg ugye fejlesztési szakaszban vannak, ezért nagyon fontos egy helyzetképnek a felmérése, és ezért most indult éppen egy norvég alap által támogatott projekt Magyarországon, amiben a mi intézetünk, a Klímapolitikai Intézet is részt vesz, együtt a Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központtal és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal, és ennek a projektnek az a célja, hogy felmérje a régiónkban a tiszta széntechnológiák helyzetét, ugye, hogy hol tartunk jelenleg, és a jövőbeli potenciált. Ennek nyilvánvaló, hogy az a szerepe, hogy az Európai Unió is, miután mondom, ezek a technológiák kikerülhetetlenek a klímasemlegesség szempontjából, tudja, hogy honnan indulunk el. Ezeknek a technológiáknak volt már erősen felfutó szakasza, amikor úgy tűnt, hogy nagyon gyorsan csökkennek a költségek, mert jelen pillanatban ezeknek az alkalmazása drágább, mint a megújuló energia alkalmazás, de aztán mégis jó pár évre háttérbe szorultak. Most viszont úgy tűnik, hogy kikerülhetetlenné válnak, itt is várható egy költségcsökkenés, úgyhogy innen indulunk, és az biztos, hogy ha ez a norvég alap által támogatott projektünk befejeződik, akkor sokkal többet fogunk tudni mindenről, mint most.
Szükség lehet Magyarországon, meg akár egész Európában ilyen szakirányú mérnök képzésre?
Szerintem nagyjából a jelenlegi műszaki oktatás lefedi ezt a fajta szakemberképzést, hiszen ez nagyon jó műszaki, mérnöki alapok kellenek, és aztán lehet specializálódni. Én nem tudom ezt megítélni, hogy szükséges erre speciális képzés, hiszen az a lényeg, hogy miután ez egy kitörési pont lesz, és a magyar klímasemlegesség szempontjából is egy nagyon fontos technológia a jövőben, ebbe az irányba mozduljanak el az egyetemi tanszékek, és a kiváló fiatal szakembereket teregessék ebbe az irányba, és ezt meg fogja teremteni a gazdasági szükséglet és a klímapolitikai szükséglet, bízunk benne. Egyébként a MOL is végzett ilyen kutatásokat, de nyilván a MOL-nak van sok ilyen kimerült szénhidrogén lelőhelye, ami geológiailag alkalmas elvileg széndioxid betárolásra, raktározásra. A MOL biztos, hogy végzett ilyen kísérleteket, de konkrétumokat ugye egy nagy cégnek a stratégiai kutatásaiba egy átlagos állampolgár nem igen tud belelátni. És csak azért mondom, hogy azért a privát szektor fejlesztő projektjeiben biztos, hogy létezik ez a történet már.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az